Semmi sem okoz nagyobb fájdalmat, mint a túl sok élvezet. Ezt Benjamin Franklin, az Amerikai Egyesült Államok egyik elnöke mondta, és talán ez egy jó bevezető ahhoz a beszélgetéshez, amelyet most Sipka Bence pszichológussal fogunk a dopaminról folytatni. Én annyit tudok, hogy a dopamin az egy hormon, és nagyon erősen befolyásolja azt, hogy hogy érezzük magunkat a mindennapjainkban. Milyen szerepe van a dopaminnak? Abban, hogy jól vagyunk-e, hogy örülünk-e a mindennapjainkban a velünk történő eseményeknek, annak, amit csinálunk rendszeresen, hogy tudjuk-e élvezni az életünket, vagy csak végig szenvedjük.
A dopamin egy nagyon fontos neurotranszmitter, az idegsejtek közötti kommunikációban részvevő molekula, aminek a egyik jellegzetessége, hogy amikor ez nagy mennyiségben van a szervezetünkben, akkor egyfajta élvezetet, fókuszáltságot, energizáltságot érünk át. Általában, amikor valami örömteli dolgot csinálunk, akkor dopamin szabadul fel. Csak nagyon nem mindegy, hogy ennek mi az idő perspektívája, tehát mi utána a lefolyása ennek a dopaminos ciklusnak.
Dopamin hormonnak az említése gyakran összekötődik a különböző függőségekkel vagy káros szenvedélyekkel.
Egyrésztről azt tudjuk, hogy a különböző drogok, nikotin, kokain, amfetamin, ezek nagyon intenzív dopaminös emelkedést okoznak. Tehát a nikotin és a kokain kb. 250%-kal emeli meg a dopamin szintünket, az amfetamin 1000%-kal. A probléma az az, hogy amikor egy ilyen nagyon intenzív dopaminos kilökődés van a szervezetünkben, akkor utána mindig jön egy mélypont. Tehát nem a korábbi alapszintre tér vissza ez a molekula, hanem lejjebb megy. És míg a felfelé való eltérést úgy éljük meg, mint élvezet, motiváció, energizáltság, addig a lefelé való eltérést pedig úgy éljük meg, mint fájdalom, frusztráció. Ez egy rossz állapot, amiből megpróbálunk valamilyen módon kijönni.
És az alapszint az mit jelent a mi számunkra? Tehát, hogyha a mindennapjainkban nincsen se túl sok dopamin, se túl kevés dopamin, akkor hogy érezzük magunkat?
Ez azt jelenti tulajdonképpen, hogy mindenkinek van egy dopaminos alapszintje, tehát egy bizonyos mennyiségű dopamin molekula mindig jelen van a szervezetünkben, csak különböző szereki viselkedések ezt meg tudják emelni ennek a szintjét. És ez amúgy genetikailag eltérő. Van, akinek alacsonyabb, van, akinek magasabb. Ha alacsonyabb, az azt jelenti, hogy hát kevésbé vagyunk úgy általánosságban energizáltak. Gyerekeknél jól lehet látni ennek a különbségeit. A magasabb dopamin alapszintű gyerekek azok, akik ilyen kifogyhatatlan energiabombák, egyik helyről pattognak a másikra. Az alacsonyabb dopamin alapszintű gyerekek azok pedig kicsit olyanok, hogy hát lerakjuk a sarokba és ott marad. De ezzel nincsen semmi baj, mert valójában a kérdés az, hogy hosszú távon milyen szokásokat építünk fel, amivel szabályozzuk ezt a dopamin alapszintet.
Hogyha a dopaminnal kapcsolatban függőségekről beszélünk, meg arról, hogy milyen viselkedéseket, milyen szokásokat építünk ki az életünkbe, akkor ezzel tulajdonképpen az életminőségünket szabályozzuk, hiszen hogyha ennyire erős a hatás ennek a dopamin hormonnak, ennek az átvivő hormonnak, akkor ennek a segítségével, ennek a jelenlétével irányíthatjuk, hogy mennyire élvezzük az életünket, vagy milyen jónak tartjuk a mi életünket.
Többfajta molekula és hormon van, ami ezt az örömérzetet és elégedettségnek az érzését létre tudja hozni. Tehát nem csak a dopaminról beszélünk, de az egy nagyon fontos eleme. És igen, van egy ilyen tapasztalat, hogyha azt éljük meg az életünkben egy bizonyos periódusban, hogy nagyon sok ilyen dopaminos élményünk van, egy általánosan magas szint, akkor arra az időszakra úgy emlékszünk vissza, mint ami egy nagyon jó időszak volt az életünkben. Hogyha ez alacsony, akkor viszont valószínűleg arra úgy, hogy frusztráltak vagyunk, nem érezzük akkor jól magunkat, és hogy azt próbáljuk elkerülni. Csak nagyon nem mindegy, hogy mi az a cselekvés, ami létrehozza ezt a dopaminos alapszintet. Mert míg például a drogok ugye egy nagyon gyors lefutású emelkedést és aztán csökkenést okoznak, addig más típusú tevékenységek, mint például az edzés, az is megemeli a dopamin alapszintet olyan 200%-kal, de ez egy szép, lassú, folyamatos emelkedés, ami körülbelül másfél-két órán keresztül tart.
És utána nincs ez a leesés.
Igen. Ami nagyon fontos, mert ha lecsökken az alapszint alá a dopamin szintünk, akkor utána abból megpróbálunk valahogyan kijönni. Tehát ez a fájdalmas rész valójában, amit átélünk, ez azért van, hogy utána újra belekezdjünk valamilyen élvezetes cselekvésbe. Tehát amikor elszívunk egy cigit, akkor van egy nagyon gyors emelkedés, csökkenés, és ahhoz, hogy kijöjjünk ebből a csökkenésből, megint el kell szívni egy cigit. Valójában folyamatosan újra és újra sóvárgást vásárolok magamnak azzal, hogyha egy ilyen élvezetes drogot vagy cselekvést csinálok.
A dopaminnak ezzel nem adunk túlzott jelentőséget? Tehát ugye említette Bence is, hogy nem ez az egyetlen olyan hormon vagy olyan anyag, amely szabályozza az életünket, az életminőségét, az örömöt az életünkben. Tényleg ennyire fontos, vagy ezért ezt túldimenzionálják, akár manapság a pszichológusok is, vagy a mindennapjainkban ez túlzott hangsúlyt kap, például a médiumokban is?
Ha megértjük ennek a működését, és azt, hogy valójában ez hogyan van jelen az életünkben, akkor biztos, hogy egy javulást tudunk elérni az életminőségünkben. De önmagában ez tényleg egy leegyszerűsítése annak, ahogyan működünk emberként. Szóval, hogy nagyon nem mindegy az, hogy belül milyen gondolkodási sémáink vannak, milyen megküzdési mechanizmusaink, mert hosszú távon ezek határozzák meg azt, hogy akár mondjuk egy függőséggel, vagy valamilyen dopaminos cselekvéssel, hogy le tudunk-e számolni, vagy nem. Szóval, hogy ez csak egy nagyon vékony szelete ennek az egésznek, és ami szerintem izgalmas, hogy ez az elmúlt 20 évben értettük meg úgy igazán mélységben, tudományos szempontból azt, hogy ez hogyan is működik. És az, ahogyan most ez szépen így elkezd beszivárogni a hétköznapi párbeszédbe, az egy jó dolog, de nyilván ez egy leegyszerűsítése azért annak, ahogyan emberként működünk.
Tehát inkább úgy kéne az életminőségünket javítani, hogy a gondolkodásmódunkat változtatjuk meg.
Lehet, hogy most akkor messzebbről kezdeném egy kicsit. Mert hogy a dopaminról, amikor beszélünk, akkor ez nagyon sokszor a technológiával összefüggésben merül fel. És most azért indítok innen, mert valójában, amikor technológiát használunk, akkor az azt jelenti, hogy kiszervezünk valamilyen feladatot, valamilyen erőfeszítést egy technológiai megoldásra. De olyankor, hogy az erőfeszítés csökken, akkor nem fejlődnek a készségeink például. És hogy a jövő egyik legnagyobb kérdése az az, hogy meg tudjuk-e szeretni az erőfeszítést, az, hogy valami nehéz, mert hogy nagyon sok technológiai megoldás lesz bizonyos helyzetre, de az nem biztos, hogy engem előre visz. És hogy amikor gondolkodásmódokról beszélünk, akkor két gondolkodásmódot szeretnék behozni, az egyik a fejlődésfókuszú gondolkodásmód, a másik pedig a rögzült szemlélet. És a kettő között a különbség az, hogy én minek tulajdonítom a teljesítményt. Az identitásomnak, tehát annak, hogy én valamiben nagyon tehetséges vagyok, és azért tudok megcsinálni valamit, vagy pedig annak, hogy én sok erőfeszítést tettem bele egy folyamatba, és azért tudtam valamit megvalósítani. Mert hogyha én úgy értelmezem a helyzeteket, hogy az identitásomnak a következménye az, hogy én jól teljesítek, akkor onnantól kezdve azzal szorongást és frusztrációt csinálok magamnak, mert nem csak a feladatról fog szólni maga a helyzet, hanem arról is, hogy én elég jó vagyok-e. Elkezdem félteni az egómat és az identitásomat, és ennek a következménye egy ilyen érzelmi hullámvasút belül, amit nekem kezelnem kell. Hogyha csak úgy tekintek egy helyzetre, hogy ez nem rólam szól. Nem arról szól, hogy én elég tehetséges vagyok, elég jó vagyok-e, nem tudom, matekból, zongorából, sportból. Nem érzem azt, hogy veszélyben van az identitásom, hanem az erőfeszítésre, a folyamatra fókuszálok, akkor egyrésztről élvezetet tudok átélni magában a folyamatban, hogy élvezem azt, hogy erőfeszítést teszek bele, másrésztről pedig nem az identitásomat kezdem el félteni.
Tehát kisebb a kudarc élménynek a lehetősége is. Ezzel tulajdonképpen azt is mondja, hogy például, hogyha egy gyermeket megdicsérünk, és azt mondjuk neki, hogy te olyan okos vagy, vagy olyan tehetséges vagy, akkor rosszat teszünk neki. Inkább azt kellene neki mondanunk, hogy milyen jó, hogy ilyen sokat tanultál, sokat készültél, sokat edzettél, milyen jó, hogy ennyire sokat tettél valamiért.
Szerintem az egy nagyon pozitív változás az elmúlt időszakban, hogy igen, hogy törekszünk arra, hogy pozitív visszajelzést adjunk, és ezt nagyon sok szülőn is látom, meg tanáron, hogy ez erre törekszik, hogy minél több pozitív visszajelzést adjon, de nagyon nem mindegy a pozitív visszajelzésnek az üzenete. Mert hogyha azt mondom a gyerekemnek, hogy tehetséges vagy, hogyha azt mondom neki, hogy okos vagy, hogyha azt mondom neki, hogy te nagyon tehetséges vagy a zenéből, vagy művészetekből, akkor azzal azt üzenem, hogy az identitásodnak a következménye a teljesítmény. És ezzel alásom hosszú távon a motivációját.
Tehát egy nagy súlyt helyezek rá, hiszen neki fel kell ahhoz nőni, vagy jól kell használni azt a tehetséget, amit én ugye kinyilvánítottam, hogy neki már a tulajdona, a birtokában van.
Ugye az a nehéz ebben a helyzetben, hogyha azt mondjuk, hogy tehetséges vagy, akkor onnantól kezdve minden feladat arról fog nekem szólni, hogy hát vajon kiderül-e az, hogy én nem vagyok tehetséges. Mert ugye, ha én jól teljesítek, és azt mondják, hogy tehetséges vagyok, akkor ha nem teljesítek jól, akkor ez meg azt jelenti, hogy nem vagyok tehetséges. Szóval ez a csapda ebben az egészben. És ezért mondjuk azt, hogy sokkal jobb, hogyha az erőfeszítést dicsérjük meg. Tehát, hogyha azt mondjuk, hogy igen, te 3 órán keresztül gyakoroltál, küzdöttél, nem adtad fel, beletetted minden energiádat, és hogy ez az, ami jó. És ezért jutottál el oda, ahova eljutottál.
Most én gyerekekre helyeztem a hangsúlyt, de hát ez a mindennapjainkban mindannyiunknak, felnőtteknek is egy állandó kérdés, ugye minden teljesítmény kapcsán, mert fölmerül, hogy vajon sikerül-e elérnünk valamit, és amíg elérünk oda, addig hogyan érezzük magunkat. Tehát mi magunk, vagy akár egy felelős vezető, hogy tudja úgy befolyásolni a munkánkat, mindenféle olyan élethelyzetünket, amely valami teljesítmény felé vezet, hogy ne ezt a kényszert, meg ezt a kudarc élmény lehetőséget lássuk ebben. Hogy végső soron boldogok lehessünk akár a mindennapi monoton cselekvéseinkben, a munkánkban.
Az egyik nehézség az az, hogy ha túl nagy jelentőséget tulajdonítunk a céloknak, az eredményeknek, hogyha én ezt elkezdem az identitásomba beleépíteni, hogy én valaki vagyok, nem tudom, hogy diplomás vagyok, vagy csináltam egy projektet, és ez azért van, mert én ilyen, nem tudom, ennyire jó vagyok, meg ennyire fantasztikus. Szóval, hogy amikor ezeket elkezdem beépíteni az identitásomba, hogy én a teljesítményem vagyok, akkor utána az egy szorongást és frusztrációt hoz létre. Ezért nem kell nagy jelentőséget tulajdonítani valójában annak, hogy én mit érek el, vagy mit nem érek el.
Hát ez lehetséges, bocsánat, tehát mindannyiunk munkája az akkor sikeres, akkor kapunk fizetést, hogyha jól végezzük. Tehát akár oda is levezethetem, hogy mondjuk akkor fog a fodrászhoz visszamenni a vendége, hogyha jó frizurát készít. Tehát ez a mindennapokban benne van, hogy én nekem jól kell teljesítenem. Tehát akkor a fodrásznak az identitása részévé válik, hogy ő jó fodrász, de az orvosnak ugyanúgy az identitása része, hogy jól tud-e gyógyítani, vagy egy bankárnak az identitása része, hogy sikeresen tudja-e azt a pénzt megmozgatni, amit rábíznak. Tehát ilyen módon a teljesítményünk mégiscsak fontos része annak, hogy kik vagyunk, és hogyha nem, akkor pedig nem olyan motiváltak vagyunk.
Csak hogy ugye, hogy minek tulajdonítom az eredményeket? Tehát amiről beszélek az az, hogyha ezt az erőfeszítésnek annak tulajdonítom, hogy igen, én nagyon sokat gyakoroltam, nagyon sokat tanultam, nagyon sokat elemeztem a helyzeteket, hogy az hogyan kéne jobban megoldani, akkor ez az, ami hosszú távon engem jobb szakemberré tesz akár egy szituációban. Mert nem azt mondom, hogy én hát egyszerűen egy tehetséges sebész vagyok és kész, hanem az, hogy én nagyon sok év munkát tettem abba, hogy jól tudjak megcsinálni egy műtéti eljárást. Szóval, hogy amikor arra fókuszálunk, hogy valamit tökéletesen csináljunk meg, és elkezdünk félni attól, hogy ez milyen következményekkel fog járni az én identitásomra nézve, az az, ami veszélyes. Mert hogy ha az erőfeszítésre fókuszálok, akkor tudom élvezni magát a folyamatot. És nagyon sok külső körülmény tudja valójában befolyásolni azt, hogy az eredmény az mi lesz. Hogy tényleg hogy teljesítek akár bankárként, tőkepiaci elemzőként, nem tudom. Szóval, hogy nagyon sok mindent tudja befolyásolni, de a kérdés az, hogy én megtettem-e mindent, beletettem-e tenni minden erőfeszítést, vagy nem.
Folytatjuk a beszélgetést Sipka Bence pszichológussal a dopaminról és mindennapjaink függőségei közül a média használati függőségről. Hogy lehet átírni egy rosszul berögződött gondolkodásmódot? Tehát ha valaki felnőttként azt veszi észre, hogy hát én nem élvezem a munkámat. Azért nem élvezem, mert a munkában magában, a teljesítményben, abban nehézséget látok mindig csak arra gondolok, hogy na de majd egyszer vége lesz, és akkor milyen jó lesz, ha az megvan, az az eredmény megvan. Akkor hogy lehet kicserélni ezt a gondolkodásmódot? Ki lehet cserélni egy felnőtt ember számára?
Itt a fejlődés fókuszú gondolkodásmódra, hogyha át akarjuk állítani az agyunkat, akkor ennek az egyik kulcskérdése az, hogy milyen területről van szó. Szóval, hogy a munkának mondjuk melyik aspektusáról, arról, ahogy mondjuk én, hogyan tartok meg egy előadást, vagy hogyan bánnak az emberekkel, mert hogy nekem az az elképzelésem, hogy én azért vagyok jó valamiben, mert tehetséges vagyok, akkor utána nem fogok beletenni több energiát. Ha én át akarom alakítani ezt a gondolkodásmódot, akkor először fel kell ismernem azt, hogy mit gondolok a saját tulajdonságaimról, hogy én miért vagyok jó valamiben. És hogy mit mondtak nekem mondjuk a szüleim, vagy a tanáraim, vagy a munkatársaim, vagy a főnököm, hogy én miért tudtam elérni eredményeket. Nézzem meg, hogy milyen visszajelzéseket kaptam. És hogyha ezek ilyen címkék, amik arról szólnak, hogy én egy, nem tudom, ős tehetség vagyok, akkor ezt próbálj meg átírni magamban, hogy lehet, hogy ezt mondták, de valójában nem ezért sikerült nekem ezt a feladatot jól megoldanom, hanem azért, mert 3 napon keresztül készültem erre. És nagyon sok erőfeszítést tettem bele, megkérdeztem másoknak a véleményét, megkértem őket, hogy kritizálják meg, és hogy így hoztam létre azt, amire mások amúgy azt mondják, hogy mintha én tehetséges lennék. Nem, valójában nem. Nagyon sok erőfeszítést tettem bele. Ez a gondolkodásmód váltása, hogy meg kell tennünk.
A mottóként idézett mondatban is ugye elhangzott, hogy semmi sem okoz nagyobb fájdalmat, mint a túl sok élvezet. Ha ezt ugye kibővítjük, ezt a gondolatot, hogy kell a fájdalom, vagy az erőfeszítés az élvezethez. Tehát ahhoz, hogy jól érezzük magunkat. És talán a mai világunkban ez a legnagyobb csapda, hogy minden arról szól, hogy élvezzük az életet, és hogy kerüljük el a fájdalmat, meg az erőfeszítést. Ezek szerint ezzel tulajdonképpen megakadályozzuk végső soron az élvezetet.
Ez a legnehezebb, hogy az alapvető evolúciós mechanizmusunk az az, hogy keressük az élvezeteket, az azonnali örömöket, erőforrásokat, és kerüljük a fájdalmat és az erőfeszítést. Csak hogy ez a rendszer, ahogyan kifejlődött, az egy teljesen más környezethez adaptálódott, alkalmazkodott. Egy olyan környezethez, ahol nem volt elég erőforrás, ahol mindenért nagyon meg kellett küzdeni. És most pedig egy olyan világban élünk, ahol nagyon sok erőforrás, élvezet és öröm áll rendelkezésünkre, instant öröm, amit át tudunk élni. Akár a technológia által, akár bizonyos szerek által, és hogy ez az egyensúlytalanság az, ami nagyon sokszor azt okozza, hogy elégedetlenek vagyunk az életben, és hogy hát ami szerintem a modern embernek a kihívása az az, hogy megtanulja megszeretni az erőfeszítést. Hogy megtanulja megszeretni a kudarcokat, azt, hogy nehéz, azt, hogy valami unalmas. Szóval, hogy ezt megszeretni, és úgy alakítani az életemet, hogy például legyenek benne unalmas pillanatok, amikor csak nézek ki a fejemből, és nem történik semmi.
Mindenünk van, legalábbis így a nyugati társadalmakban, vagy afelé törekszünk, hogy mindenünk legyen. Tehát, hogy olyat tegyünk, amit szeretünk, olyan munkánk legyen, amit szeretünk, a hétköznapjainkban a szabadidőnket úgy töltsük el, amiben jól érezzük magunkat. És ez egy magától értetődő törekvésünk. Az egyház tanítása szerint ez nem lehet az emberi életnek az értelme, és ez nem lehet elég, hogy ezt töltse ki a mindennapjainkat.
A dopamin rendszer, ahogyan működik, abban van egy olyan mechanizmus, amit úgy hívunk, hogy jutalom előrejelzési hiba, ami arról szól, hogy én folyamatosan megpróbálom megbecsülni azt, hogy egy következő dolog mennyire lesz élvezetes. És amikor rosszul lövöm be azt, hogy mennyire élvezetes ez az adott dolog, akkor utána megemelkedik a dopamin szint. Tehát, hogyha mondjuk sokkal jobb a kávé, amit rendeltem, mint amire számítottam, akkor ez élvezetes lesz. De hogyha mindig elkezdem ugyanazt a kávét rendelni, akkor egy idő után tökéletesen fel fogja mérni az agyunk azt, hogy az adott cselekvés mennyire élvezetes. Ez a megszokásnak tulajdonképpen a neurobiológiája. És hogy minden, ami élvezetes és örömteli, azt megszokunk egy idő után, és már nem fog olyan élvezetet adni, mint korábban, és egyre többre lesz szükségünk. Hogyha ez most a cigiről van szó, csokiról, vagy sorozatokról, igazából mindent meg tudunk szokni, és még többet akarunk majd. Ezért a megoldás az nem az, hogy folyamatosan emeljük ezt az elvárás szintünket, hogy mi az, ami örömet okoz, hanem az, hogy néha megvonjuk magunktól ezeket az örömteli dolgokat, vagy hogy inkább az erőfeszítést választjuk, meg azt, hogy unalmas, mert hogy azzal tudjuk fenntartani az elégedettségünket.
Tehát böjtölünk például, ami ugye nem csak a katolikus, nem csak a keresztény gyakorlatnak a része, hanem valamennyi világvallásban jelen van. Tulajdonképpen ezzel visszahozzuk magunkat. Azt segítjük elő, hogy legyen egy olyan mérce az életünkbe, amely segít a valóság szintjén tartani az elvárásainkat.
A böjtölés, és amikor például azt mondják, hogy dopamin detox, vagy digitális detox, ezek mind böjtök, mert itt abban az értelemben, hogy megvonok magamtól valamilyen élvezetes dolgot, azért, hogy ezt az egyensúlyt, ezt visszaállítsam az életembe, és hogy nem mindig az örömeket keressem, hanem néha megálljak, és megelégedjek azzal, ami van.
Továbbra is a Magyar Katolikus Rádiót és benne a házunk táján hallgatják Sipka Bence pszichológussal. Egy másik fogalom, ami így a dopamin kapcsán föl szokott merülni, ez a halogatás. Hogy nagyon sokan ismerjük ezt az életünkben, hogyha valami nehézség vár ránk, vagy pont valami olyan, ami tényleg erőfeszítést kívánna tőlünk, akkor tologatunk, halogatunk. Amikor ezt éli meg valaki, hogy na én hajlamos vagyok a halogatásra, akkor mi működik benne?
Az az érdekes, hogy nagyon sokunknak a halogatás, amikor ezt csináljuk, akkor ez igazából élvezetes cselekvéseknek a sorozata. Tehát megiszunk egy kávét, eszünk egy cigit, eszünk egy kis csokit, sorozatot nézünk, híreket olvasunk, közösségi médiát pörgetünk. Ezek mind nagyon intenzív dopaminos élmények. Ha halogatást le akarjuk győzni, akkor...
De bocsánat, azért csináljuk ezt, mert akkor fogok majd tanulni, vagy mielőtt megcsinálom a leckémet, mielőtt elvégzem ezt a munkát, ami kellemetlen számomra, na még előtte egy kicsit így föl akarok töltődni, igaz? Tehát ezért csináljuk ezt a sok mindent.
Ugye az a paradoxon, hogy próbáljuk magunkat motiváltá tenni egy cselekvésre azáltal, hogy egy nagyon magas élvezetet okozunk magunknak egy ilyen dopaminos cselekvéssel. De valójában pont az ellentétét kell csinálnunk. A dopaminnak a logikája az azt diktálja, hogy amikor ilyen nagyon élvezetes csúcsponthoz jutok el, akkor utána pedig jön egy mély völgy, amikor utána meg demotivált leszek, és pont amikor leülök, hogy megcsináljam, vagy felkészüljek valamire, akkor élem át azt, hogy hú, hát nekem ehhez semmi kedvem nincsen, és hogy inkább valami mást akarok csinálni. Vagy jön a következő gondolat, hogy akkor na hát akkor motiváltá teszem magamat, vagyis megiszok még egy kávét, eszek egy kis sütit, még egyszer elolvasom a híreket, és ezt ugye az ügyesebbek tudják 4-5 napon keresztül is, vagy heteken át csinálni. De hogy a halogatás mögött nagyon sokszor egy ilyen hibás stratégia áll, hogy én rosszféleképpen próbálom motiváltá tenni magamat. Mert a megoldás az az, hogy hát az egyik megoldás az, hogy nem csinálok semmi élvezetes dolgot, hanem csak ülök és kvázi nézek ki a fejemből, és megvárom, amíg a motiváció megérkezik.
Megérkezik? Tehát, hogyha tényleg valaki mondjuk vizsgára készül, vagy valami nehéz munkára készül, és előtte csak leül, akkor mi történik? Vagy hogy érheti el azt az állapotot, hogy ne legyen ilyen szörnyű kínlódás elvégezni azt a nem élvezetes feladatot?
Amerikában volt egy kísérlet, amikor az volt a kísérleti személyeknek a feladata, hogy egy üres szobában eltöltsenek fél órát, és ebben az üres szobában volt egy gomb, amit megmutattak nekik, hogy ha ezt megnyomod, akkor áramütés fog téged érni. Egy fájdalmas áramütés. És csak annyit kértek tőlük, hogy hát legyetek itt a szobában, és 30 perc múlva majd akkor jövünk értetek. És abban a szobában semmit nem lehetett csinálni, csak ez az egy gomb volt. És a kísérleti személyeknek a többsége elkezdte nyomogatni ezt a gombot. És azért mondom ezt, mert hogy valójában az inger megvonás, tehát az, hogyha csak ülök és nézek ki a fejemből, az egy elképesztően frusztráló dolog. És hogyha meg tudom állni azt, hogy ne kezdjek el valami élvezetes dolgot csinálni, hanem tényleg csak ülök 3, 4, 5 vagy 10 percen keresztül és nézek ki a fejemből, annyira fájdalmas és frusztráló lesz egy idő után, hogy neki fogok kezdeni annak a feladatnak, amit halogattam addig.
Tehát ez az egyik módja annak, hogy felkészüljünk egy ilyen nehéz feladatra. Mi a másik?
A másik az az, hogy hát valami frusztráló dolgot, valami fájdalmasabb dolgot csinálok, mint amit egyébként halogatni akarok. Mert hogy ez a kettő, ez az élvezet és a fájdalom, ez úgy kapcsolódik egymáshoz, mint egy libikókának a két nyelve. Minél több mindent pakolok az élvezet oldalra, annál több lesz a fájdalom. De ez azt is jelenti, hogy minél több mindent pakolok a fájdalom oldalra, annál több lesz az öröm és az elégedettség az életemben. És amikor a fájdalomról beszélek, akkor erőfeszítésre gondolok. Mentális vagy fizikai erőfeszítésre. Tehát például edzésre, vagy meditációra, vagy hidegvizes tusolás. A hidegvizes tusolásra is tudjuk, hogy megemeli a dopamin szintet 200-250%-kal, csak teljesen más a dinamikája. Mert a dohányzás egy 5 perces lefutású gyors emelkedés és csökkenés ciklus, addig a hidegvizes tusolás ez egy 2-3 órán keresztül tartó dopamin alapszint emelkedést okoz, ami után viszont nincsen mély völgy, hanem csak visszatér az alapszintre.
Jó, mennyire kell hidegnek lenni a víznek, és meddig kell tusolnunk? tényleg mennyi ideig kell valami rosszat, nehezet végeznünk, valami olyat, ami majd aztán belendít minket, hogy a nehéz, vagy félelmetesnek tartott, kellemetlennek tartott feladatunkat elvégezzük.
Hát, hogyha szeretnénk a hidegvizes tusolást elkezdeni, akkor mindenképpen azt javaslom, hogy szépen lassan, fokozatosan tegyük, figyelembe véve a saját egészségállapotunkat. És amúgy egy 5 perces hidegvizes tusolás az már bőven elég. Például edzésből az az ideális, hogyha legalább 30-50 perc, vagy majdnem egy óra, tehát hogy az ideális, hogy legalább egy órát edzünk, mert az az, ami egy tartós dopamin szint emelkedést tud okozni, ami 2-3 órán keresztül is fennmarad. Meditációban például naponta 20 percet, hogyha gyakorlunk valamilyen légzéstechnikát, meditációt, fókuszálási gyakorlatot, vagy imákat, akkor az már egy intenzív dopamin szint emelkedést okoz.
Az ima tehát lehet meditáció? Hasonló hatást vált ki az agyban az imádság és a meditáció.
Ezek a tevékenységek egy befelé fordulást jelentenek. Tehát, hogy nem ingereket fogyasztok, nem a külvilágban vagyok, hanem belül vagyok. Ez az egyik. A másik meg, hogy ezekben mentális erőfeszítés van. Tehát valamilyen fókuszálás, valamilyen testhelyzet, amit nekem csinálnom kell, és ez az erőfeszítés, ami nehézé teszi ezt a folyamatot, de valójában közben pedig hozzájárul ahhoz, hogy a következő órákban meg jobban érzem magamat, mert ez az, ami megemeli a dopamin alapszintet. Ez az intenzív fókuszáltság és befelé fordulás.
Továbbra is a házunk táján hallgatják. Ezek szerint, amit eddig Sipka Bence pszichológus elmondott, egy nagyon fegyelmezett és tudatos élet lehet, egy boldog élet. Nem engedhetjük el magunkat, nem adhatjuk át az élvezeteknek, mert különben annyira hozzájuk szokunk, és annyira szétcsúszik a keret, hogy már nem fogjuk tudni a mindennapjainkat mederben tartva, az érzéseinket mederben tartva jól érezni magunkat. Nem lesz örömünk az életünkben.
Az a kihívás, hogy hogy a modern kornak környezete az valójában teljesen más, mint mihez evolúció szempontból mi felkészültünk. Tehát itt vagyunk ezzel a őskori agyunkkal, és itt van ez a technológiai környezet, ami meg teljesen más. És hogy ennek a kettőnek a konfliktusa az, ami azt hozza létre, hogy más típusú megküzdési stratégiákra van szükség, hogyha hosszú távon boldogok és elégedettek akarunk lenni. És ennek az egyik része az az, hogy az intenzív örömeket és élvezeteket csökkentem az életemben, vagy ezeket így keretek közé teszem, vagy beépítek olyan tevékenységeket, amik segítenek abban, hogy befelé forduljak, hogy a saját belső érzésvilágommal foglalkozzak, hogy milyen érzéseket élek át éppen, milyen hatások értek. Mert hogy akár az okostelefon, meg ezek az eszközök azért veszélyesek, mert kiszorítják annak a terét, hogy foglalkozzunk saját magunkkal. És hogy nagyon sokan ugye, amikor hazaérnek, és fáradtak, akkor előveszik a telefont, és elkezdenek görgetni, a Facebook hírfolyamat, Instagram hírfolyamat nézni. És közben, minthogy azt élnék át, hogy pihennek. Pedig valójában nem. Mert olyan szempontból nem, hogy ez megint egy intenzív, dopaminos élmény. A pihenés az az lenne, hogyha befelé fordulnának, hogyha valami olyan dolgot tennének, ami tényleg feltölti őket. Akár ilyen szempontból mondjuk a kertészkedés, hogy kimegyek a kertbe, és akkor ott foglalkozok a növényekkel. Abban erőfeszítés van, abban felfrissülök, utána jobban érzem magamat. A passzív görgetéstől csak még üresebb és még kimerültebb leszek a végére.
Ugye arról beszélt, hogy az agyunk az egy őskori agy, tehát egy nagyon régen kialakult struktúra az, amely meghatározza a reakcióinkat a mai kor kihívásaira. De azért nem kell ennyire messzire nyúlnunk az időbe, az őskorba, hanem elég azt elgondolnunk, hogy mondjuk még akár 50 évvel ezelőtt is teljesen más rendszer szerint élték az emberek a mindennapjaikat. Tehát nem volt ennyi minden körülöttük, nem volt ilyen bőség körülöttük, ugye nem volt a média, meg az a fajta technika körülöttük, amely sok mindenben megkönnyíti, felgyorsítja az életünket. Tehát több száz, több ezer éven keresztül egy más tempóhoz a természeti tempóhoz, vagy a természeti rendhez közelebb lévő életmódhoz, tempóhoz kapcsolódtunk, alkalmazkodtunk. De vajon a mai világban lehet ide visszatérni? Tehát, hogy ez egy nagyon nehéz kihívás a mai ember számára, hogy most, amikor lehetne, mégse éljen ezekkel a lehetőségekkel. Most, amikor lehetne mindent elérni, és szeretnénk is, mert hát erre késztet minket az agyunk, akár ez az őskori agy, hogy keressük a boldogságot, most tagadjuk meg ezt magunktól. Most, amikor elérhetném, bemehetnék a boltba, megvehetném, megehetném, megnézhetném a filmet a telefonomon, most állítsam le ezt a folyamatot magamban, és tagadjam meg mindezt magamtól.
Szerintem nagyon nehéz ez a perspektívaváltás, vagy ez a gondolkodásmódváltás. Olyan szempontból, hogy a telefonok ahogyan változtatták meg az életünket, nem csak arról van szó, hogy egy képernyőt cserhőtünk képernyőre, mármint olyan szempontból, hogy régen tévét néztünk, és most meg a telefonunkat. A telefon sokkal elérhetőbb, minden helyzetben ott van velünk. Tehát, hogy régen megvoltak azok a pillanatok, amikor a befelé fordulásnak a nagyon is természetszerű megvalósulása az így létrejött. Mármint mire gondolok, hogy mondjuk utaztunk hazafelé, és hogy belül voltunk, valamit így gondolkoznunk kellett, hogy akkor most mi történt velünk aznap, vagy hasonló. Vagy amikor sorba álltunk. Szóval, hogy voltak olyan természetes helyzetek, amikor a figyelmünk az befelé fordult. És hogy ezekben a helyzetekben most már mindig ott van nálunk a telefon. Amikor egy picit is unalmas, amikor picit is azt érezzük, hogy egyedül vagyunk, és az igazából az azt jelenti, hogy a külvilágban vagyok, amikor a telefonomat kezdem elnézni. És ez az, ami nagyon megváltozott. Tehát, hogy az a 4-5 óra, amit mondjuk egy átlagos felhasználó a telefonján tölt, az azt jelenti, hogy az összes üres percet, ami egyébként lenne az életében, azt a telefon tölti ki. És lehet, hogy egyébként a barátaival beszélget, meg fontos információkat fogyaszt, meg nem tudom, híreket olvast, hasonló. De hogy nagyon szükségünk lenne arra, hogy az érzéseinkkel is foglalkozzunk. És hogyha van a nap elején, meg a nap végén 20-20 perc, és erre tudatosan odafigyelünk, hogy naplót írjunk, vagy hogy átgondoljuk azt, hogy hogyan érezzük éppen magunkat, akkor azzal már nagyon sokat tudunk tenni azért, hogy egy egészségesebb életünk legyen. De hogy ez nagyon tudatosnak kell lenni.
Akár az imádság, egy lelkiismeretvizsgálat a nap elején, nap végén is lehet egy ilyen tevékenység. Hogyha valaki azt érzi, hogy elszaladt a szekér, igenis mindig a telefont pörgeti, igenis mindig olyan dolgokat keres a napjába, amelyek örömmel töltik el, olyan ételt eszik, úgy irányítja a napját, hogy keresi ezeket a pillanatokat, amelyek dopaminnal töltik fel, amelyek fölrepítik, és utána megérzi, hogy utána viszont egy nagy szomorúság, depressziós állapot alakul esetleg ki az életében, ha mindezt nem tapasztalja. Hogyan szakadhat ki ebből? Hiszen pszichológusként az egyik területe pont az, hogy azoknak segít, akik szeretnének kiszakadni ebből az állandó dopamin éhségből, és abból a mókuskerékből, amelyet ez okoz.
Két dolgot szoktam javasolni. Az egyik az, hogy a nap elején, amikor felébredünk, akkor egyrésztről az első egy-másfél órában ne ígyunk kávét, másrésztről meg ne nézzük meg a telefonunkat. Azzal várjunk még egy kicsit, mert amint ezeket az intenzív élményeket a nap elejébe már beletesszük, akkor azzal felültetjük magunkat erre a dopaminos hullámvasútra. Szóval, hogy hagyjuk a szervezetünknek azt, hogy a saját tempójában energizálódjon és vegye fel a ritmust. A másik pedig az elhalvás előtti egy óra. Tehát, hogy ne vigyük be a hálószobába az okostelefonunkat, szerezzünk be egy vekkerórát, ébredjünk arra, és hogy az elhalvás előtti egy órában inkább valami lassabb, kevésbé élvezetes cselekvéseket csináljunk, mint például az olvasás, vagy rejtvényfejtés, vagy bármi, ami nem egy ilyen intenzív képernyőfogyasztás. És hogyha valakinek problémája van azzal, hogy különböző alkalmazásokat mondjuk mennyit használja, a közösségi médiát, vagy a híreknek az olvasása, akkor a legjobb stratégia az, hogyha azt mondja magának, hogy ezt valahova a napjába fixen beleteszi. Tehát, hogy azt mondja, hogy mondjuk amikor hazaérkezek, akkor van 20 perc, vagy 30 perc, amikor én akkor közösségi médiát fogyasztok, vagy híreket olvasok.
Ez nagyon nagy különbség ahhoz képest, amit mondod, hogy 4-5 órát töltünk azzal egyébként, hogy állás közben, utazás közben így úgy, de a napjukban valamilyen média tevékenységet folytatnak.
Hát, ha vissza akarom szerezni a kontrollt, akkor az első lépés az, hogy a napnak valamelyik időszakába sűrítem bele azt a bizonyos tevékenységet, amit én meg akarok változtatni. Tehát, hogy lassan visszaszerezni a kontrollt, és úgy, hogy bizonyos helyzetekben, ahova már beszivárgott, azokból elkezdem kiszorítani. Tehát az, hogy akkor reggel már nem közösségi médiázok, este sem, aztán a napközben sem, és aztán pedig ezt leszorítom arra, hogy akkor van fél óra, amikor egyébként használom, mert hogy nyilván mindenkinek szüksége van ezekre.
A különböző függőségek nagyon hasonlóképpen működnek, vagy az agyunkban legalábbis egy hasonló folyamatot indítanak el. Például az alkoholistáknál azt szokták mondani, hogy az a megoldás, hogy teljesen le kell tenni az alkoholt, és hogyha valaki már egy kicsit is iszik, akkor újra visszakerül ebbe a függőségbe. Akkor azok, akik a média fogyasztásnak a függői, azoknak teljesen ki kéne a média fogyasztást iktatni az életükből?
A hétköznapokban, amikor valaki azt mondja magára, hogy ő telefonfüggő, meg közösségi média függő, azok általában nem valódi függőségek. Tehát amikor arról beszélünk, hogy valakinek egy technológiai függőség van, az egy sokkal komolyabb dolog, mert nem csak, hogy képernyőidőben, tehát hogy akár 8-10-12 óra, hanem arról is szól, hogy annak az embernek valamilyen mély elakadása van, amivel küzd belül, és amire a megoldás a függőség. De hogy amíg azt a mély elakadást nem oldja meg, addig a függőséggel sem tud leszámolni. Szóval ilyen szempontból amúgy ezek nagyon mások már, mint hogy az alkoholfüggőség, vagy mondjuk egy rossz digitális szokás, meg az, hogyha mondjuk valakinek egy ilyen viselkedéses függőség alakul ki. Azért összességben azt mondhatjuk, hogy ha megoldja a személy azt a belső elakadását, ami a technológiai függőséget létrehozza, akkor utána egyébként ez korlátok között tudja tartani a technológia használatot. Bár hozzáteszem mondjuk videójáték függősége, amikor ez már mondjuk nagyon súlyos, akkor azért ott felmerül az, hogy jobb az, hogyha teljes abszinencia van a videójátékozástól, mert akkor lehet könnyen visszaesés. De mondjuk a telefonhasználat, közösségi média meg ezekkel kapcsolatban, ezeket nagyon jó kordában lehet tartani.
Hogyha ezek a viselkedéseink, a média fogyasztásunkkal kapcsolatos szélsőséges viselkedések azért alakulnak, vagy azért rögzülnek, mert hiányzik az életünkből a dopamin, akkor valamilyen módon mégis be kell ezt a dopamint iktatnunk, vagy adnunk kell magunknak dopaminnal olyan örömöket, amelyek ellensúlyozzák ezt a hiányt, hogy megvonjuk magunktól a médiafogyasztást. Na, hogy lehet egészségesen dopamint adni magunknak?
Igen. Az egyik az a 7-8 óra alvás. Szóval az, hogy legyen minden nap minőségi 7-8 óra alvás. Ez az
van, aki azt mondja, hogy ő nem tud csak 4 órát aludni.
Ezen akkor mindenképpen érdemes dolgozni. Mármint azon, hogy hogyan tud minőségi alvást teremteni az életében, és ennek megvannak az eszközei, megvannak a technikái. Például nagyon számít az, hogy milyen hőmérsékletben alszunk. Mert mondjuk melegben, tehát hogy 22 fok felett, általában már az alvás minőség romlik, sokkal egészségesebb mondjuk a 19 fok. Szóval, hogy vannak technikái annak, hogy hogyan tudok minőségi alvást létrehozni a hétköznapjaimnak. De ez az egyik része. A másik az egészséges táplálkozás, tehát a zöldségekben, magvakban, hüvelyesekben gazdag táplálkozás. Aztán a rendszeres testmozgás, heti 4-5. Tehát, hogy kardió, vagy hogy ez most más típusú edzés, az igazából mindegy, de valami rendszeres testmozgás, az nagyon fontos az egészséges dopamin szabályozásban. Aztán, ha valamit érdemes kipróbálni, akkor az a hidegvizes tusolás. Tehát ezt mindenkinek tudom ajánlani, ez egy nagyon jó technikája annak, hogyha megvonom magamtól a közösségi médiát például, akkor mi az, amivel még én egészséges módon tudok átélni örömet, meg amivel motiváltá tudom tenni magamat, az a hidegvizes tusolás.
Mikor mondhatjuk azt, hogy valaki függő? Most a közösségi médiára gondolok, mert a beszélgetésünknek azért egy jelentős részét valahogy most a mai világunkra reagálva ez foglalta el.
Ha valamilyen függőségről beszélünk, akkor ott általában mindig van egy mélyebb elakadás, és annak a személynek az életében rendszeresen létrejönnek konfliktusok a kapcsolataiban, azzal kapcsolatban, hogy ő mennyit használja ezt a technológiát. Tehát az egyik visszajelzés az, hogy sok konfliktusa van a szeretteivel, a saját technológia használatával kapcsolatban. A másik meg az, hogy az életének valamilyen területe kárt szenved. Szóval az, hogy nem foglalkozik annyit a barátaival, vagy a hobbiaival, vagy a munkájával, szóval, hogy elkezd kiszorítani cselekvéseket az életéből. És hogy ha ilyen függőségről beszélünk, akkor, és a dopaminról, akkor az egyik érdekes dolog, hogy a függőségnél mindig van egy beszűkülése az örömnek és az élvezetnek, és egyre inkább csak maga a függőség okoz örömet. És az, hogy mondjuk elmegyek a barátaimmal, beszélgetek, az már nem annyira élvezetes, vagy nem találom meg az örömet a munkában, vagy a párkapcsolatomban, vagy más helyzetekben, ami egyébként korábban mondjuk örömet okozott, és abban már nem tudok. Szóval van egy ilyen beszűkülése a függőségnél, hogy csak abban az adott tevékenységben érzem magamat biztonságban, csak ott élem át az örömet, és máshol pedig nem. Akkor azért nagyon komoly jel, hogy ezzel nekem valamit kezdenem kell.
Sipka Bencét többször hívják fiatalokhoz, iskolásokhoz beszélgetni mindenről, és gondolom, hogy azért is, mert itt is, hogyha nem alakul ki, vagy hogyha már az elején, vagy korán felismeri az ember, hogy hajlamos a függőségre, vagy hogy afelé halad, akkor könnyebb megállni. De akár mondhatjuk azt, hogy szülőként gyerekeinket nevelve is egy kihívás, hogy úgy neveljük őket, hogy ne lökjük bele akár egy ilyen függőségbe. Kiskorban, fiatalkorban mit lehet azért tenni, hogy később ne alakuljon ki, vagy már akár fiatalkorban, kis gyermekkorban ne alakuljon ki egy ilyen függőség?
A technológiával kapcsolatban szerintem, amire szükség van, az egy szép lassú fokozatos bevezetés, hogy fokozatosan kell a gyermekeinket az egyre komplexebb technológiákkal megismertetnünk. Ezért arra gondolok, hogy az első 3-4 évben például egyáltalán nem érdemes képernyő időt adnunk a gyereknek. Ez most már a WHO-nak is ez az ajánlása, hogy nulla képernyőidő, maximum az, hogy a szeretteikkel videócsetelnek, tehát az még oké, de az, hogy mondjuk meséket adjunk, meg hasonló, ezek már nem. Azért, mert a képernyőfogyasztásnak a legnagyobb veszélye az alternatíva költség. Tehát az, hogy mi az, amit nem csinálok helyette. Amikor nagyon sok képernyőt fogyasztok, vagy a gyerek nagyon sok képernyőt fogyaszt, akkor mondjuk nem mozog eleget, vagy nem alszik eleget. És az első időszakban az idegrendszeri érésnek és a fejlődésnek az alapja az a mozgás. Hogyha nem mozognak elég jól, akkor nem úgy fognak később fejlődni a kognitív készségek, az érzelemszabályozás, az önkontroll. Tehát, hogyha nem szeretnénk azt, hogy a gyerekeink valamilyen függőség, akár szóval ilyen digitális függőséggel küzdjenek később az életükben, akkor a szép lassú fokozatos bevezetés, ami a megoldás. Kezdjük el a technológiával való ismerkedést egy buta telefonnal, tehát 5-8 éves korban teljesen elég az, hogyha azzal kommunikál a gyerekünk, nem hagy el, nem töri el, nem csinál 20 ezeres telefonszámlát, aztán utána jöhet az okostelefon 10-12 éves korban, és utána a 16 éves korban pedig a közösségi média.
Hallottam olyan ajánlást is, hogy a gyereknek 8-os kora előtt egyáltalán semmilyen képernyőidőt ne adjunk, ne legyen okostelefonja, ne legyen otthon számítógépes lehetősége, kizárólag csak azokon a tanórákon, amikor azt tanulja, hogy kell mondjuk számítógépet kezelni, digitális kultúra órákon.
Az a nehéz, hogy most zajlik egy párbeszéd a társadalomban az a kapcsolatban, hogy mi az, ami egészséges így a technológia használatban. És hogy az biztos, hogyha a gyerekünket teljesen kizárjuk, miközben egyébként a kortársak meg folyamatosan használják, akkor azzal sokkal nagyobb stresszt rakunk rá. Egyre több szakértő mondja azt, hogy itt az első okostelefonnak a tulajdonlása, vagy hát a birtoklás életkorát, ezt toljuk ki 12 év, 13 éves korig is akár. És szerintem egyre több meggyőző kutatási adat van, ami tényleg ezt támasztja alá. És ez biztos, hogy nagy többségnél lassítani kell a technológiához való hozzáférést, de közben nyilván meg is kell tanítanunk őket arra, hogy ezt hogyan tudják egészségesen használni. Tehát, hogyha nem kapnak eszközöket, akkor nem is értik meg ezeknek a működési logikáját, és ez szerintem nagyon fontos, hogy nem felkészítsük őket arra, hogy mondjuk mi várja őket a közösségi médiában, vagy hogy milyen veszélyei vannak az okostelefon használatnak, de ezzel bőven lehet várni 12-13 vagy 14 éves korig, mert hogy addig a fejlődés szempontjából úgy nincsen hozzáadott értéke ezeknek az okos eszközöknek.
A gyerekek talán most abból a szempontból szerencsésebb helyzetben vannak, hogy most beleszületnek ebbe a technológiai valóságba. A folyamatosan nagyon gyorsan megújuló technológiák hoz való alkalmazkodás már most a mindennapjaiknak a része. Talán a szülők meg a nagyszülők, vagy azoknak a generációknak a tagjai, akik nem ebbe születtek be, ebből a szempontból sokkal nehezebb helyzetben vannak, hiszen ők gyerekkorukban nem készülhettek fel ezekre a kihívásokra. Arra se, hogy hogy kapcsolják be az életükbe egészséges módon a technológiát.
Az a nehéz, hogy én azt látom, hogy ma valójában nem generációs probléma van, hanem egy adaptációs probléma. Tehát nem tudunk, nagyon sokszor a fiatalok sem, de az idősebbek sem alkalmazkodni ahhoz a megváltozott és gyorsan változó technológiai környezethez, ami van körülöttünk. És hogy ez a technológiai fejlődés, ez egy nagyon komoly kihívás mentális szempontból, hogy ezeket hogyan tudjuk helyén kezelni. Az biztos, hogy most már nagyon sok adatunk van és kutatási eredmény, hogy egyre jobban értjük azt, hogy ez az ember-technológia kapcsolat, ez hogyan is működik, és hogy a 21. századnak a legnagyobb kihívása, hogy ez hogyan tudjuk tényleg egészséges keretek között tartani egyéni, közösségi, társadalmi szinten, hogyan tudjuk ezeket szabályozni, szokásokat kialakítani. Erre most már vannak nagyon jó ajánlások, de az biztos, hogy hát minél több emberhez el kell jutni, és el kell mondani azt, hogy mik az egészséges digitális szokások, vagy hogyan tudom ezt egyensúlyban tartani.
Vannak esetleg olyan fórumok, amelyeket ajánl azoknak Sipka Bence, akik ezt az egyensúlyt szeretnék az életükben megvalósítani, vagy erről szeretnének tudást szerezni?
Talán könyveket ajánlanék. Azért, mert hogyha egy könyvet olvasunk, akkor ez tényleg valódi mély tudást ad, és nem csak sebb tapaszokat. Tehát amit ajánlanék, az Anna Lempke, aki a Dopamin korszak című könyvet írt, a Stanford Egyetemnek a pszichiátria professzora, a másik pedig Jonathan Haidt, a Szorongó nemzedék című könyve.
Köszönöm hallgatóink figyelmét. Mai műsorunkban Sipka Bence pszichológussal beszélgettünk dopaminról, médiafüggőségről, a különböző gondolkodásmódokról, és arról, hogy hogyan lehet a mindennapjainkban a dopamint egészséges szinten tartani, és irányítani ezzel az életünket, az életünk minőségét. A mai műsorunk zenei szerkesztője Peresztegi Attila, nevében is búcsúzik a riporter Szabó Csilla.